Január 11-én folytatjuk élő műsorunkat a mikrofonnál.
Rubovszkiné Bodó Mária.
Illetve Lukovics Milán, és ezen a napon született 1800-ban kereken Jedlik Ányos bencés szerzetes, aki majdnem az egész 19. századot végigélte, hiszen csaknem 96 éves volt, amikor meghalt. Természettudós feltaláló, és róla beszélgetünk Várszegi Asztrik püspökatyával, nyugalmazott pannonhalmi főapáttal, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen. Jó reggelt kívánok.
Asztrik atya, azt úgy tudom, hogy láttad az ő keresztlevelét is Jedlik István névre kiállítva. Mit kell? Hol született? Mi volt neki a gyermekkora? Hogyan nevelkedett?
Érdekes történeti valóság az bencés rendtörténetünk számára, és a Dunától északra, amit mi felvidéknek mondunk ma, Szlovákia, a legtermékenyebb utánpótlás forrás volt a pannonhalmi bencések számára. Jedlik Ányos Szimőn született, és ott a közelben született Cucor Gergely is, akik unokatestvéri viszonyban voltak, de nem csak ők, hanem számosan, egészen Seredi Justinianig, aki mátyusföldi bencés belépőnk volt. Évenként a szimőiek megemlékeznek Jedlik Ányosról, istentisztelettel, szentmisével, kultúrprogrammal, és rendtársaimmal, de én személyesen is több alkalommal voltam már, hogy ezt a kultuszt, ezt az emlékezetet magam is műveljem. Nagy tisztelője vagy rendtársamnak, aki egy egyszerű, így mondanám, hogy szimői parasztgyerek, hihetetlen tehetséges. És végül, ami nálunk magyar bencéseknél nem volt mindig hagyomány, hogy puritán egyszerű ember tudott maradni, egy szikkadt, száraz, igazi vérbeli fizikus, matematikus volt.
És akkor, hogy került ő a bencésekhez? Talán valamelyik bencés gimnáziumba járt? Komáromba talán?
Igen, na most hozzá kell tennünk, hogy a 1802 után a pozsonyi gimnázium, a komáromi gimnázium is a miénk volt, és a plébánosok, hát mint később is, ha kiszemelték, vagy látták azt, hogy van egy tehetségesebb fiatal, és érdemes tanítatni, akkor azt a legközelebbi bencés gimnáziumba juttatták. Ha a szülők nem tudták ezt megtenni, akkor egyházi támogatással, így Jedlik is Pozsonyon, illetve Komáromon keresztül, és hát a rokoni szálakon keresztül jutott el Pannonhalmára, és fiatalon, 17-18 évesen belépett már. Nagyon kiváló, nyugodtan mondhatom, polihisztor mestere volt. Akkoron a fiatalok még nem Budapesten készültek a hivatásukra, hanem létezett egy bakonybéli teológiai, meg általános fölkészítő kurzus, és Cinár Mór nyugodtan lenne, polihisztor volt, nem csak nyelvészetre, hanem természettudományokra is fölkészítette. És aztán hát Jedlik Ányos így került később a tanári tudományos munkába, és nevéhez fűződik az első ismert elektromágneses elven működő villanymotor megalkotása 1828-ban. Valamint a dinamo elv fölismerése, amelyet azonban nem szabadalmaztatott, úgyhogy nem az ő nevéről van elnevezve, de hát tudjuk azt tudomány történetileg, hogy ez Jedlik Ányosnak a munkája. Aztán a humor, bocsánat, hogy még hozzáfűzöm, nem megfelelője a elektromotornak, de a szódavíz ipari előállításának is előmozdítója volt Jedlik Ányos, úgyhogy a győriek, aztán van egy szódavíz társaság, nagy mértékben ezt a kultuszt is terjesztik, és hát örömmel élik meg, hogy Jedlik Ányosunk nem csak a dinamo, hanem a szódavíz atya is volt.
Azt is valahogy így számon tartják róla, hogy ő kiváló oktató volt. Van ennek valami hagyománya, vagy példaképű, ugye bencés pannonhalmi, nem tudom én, iskolában, vagy van neki mellszobra ott, vagy hogy ápolják a Jedlik Ányosi oktatói hagyományt?
Inkább győri iskolánkhoz kötődik először is, talán 20 éve, hogy Éppen akiket említettem, az unokatestő Cucor Gergelynek és Jerliknek van egy páros szép szobra, Ríger Tibornak az alkotása a Győri Gimnázium előtt. A Győri Gimnáziumban van egy helyi kis múzeum, ahol az oktatásra szánt modellek kerültek bemutatásra, élettörténete megtekinthető. Ez a kultusz elsősorban Győr, győri iskolánkhoz fűződik, aztán Győr más iskoláihoz is, de hát mások számára is, akik Győrbe zarándokolnak vagy kirándulnak, ezt a Széchenyi térről két lépcső magasságba beléphetnek Jedlik kultuszába, Jedlik termem kitüntetés. Tehát Jedliknek, ha nem is harsány módon, de mind a pedagógusnak, a tudósnak, a kutatósnak és a szerzetes paptanának megvan a tisztelete, a kultusza. Győr, Győr környékén, és hát azt hiszem országosan is, és ahogy említettem, Szimőn szülőfalujában.
Most akkor fiatalon elvégezte a tanulmányait, valahogy fölkészült erre a szerzetes tanári hivatásra. Hogyan lett ő aztán később Budapesten egyetemi tanár?
Ez a mi magyar helyzetünknek a sajátos velejárója volt. Ugye nagyon kiváló volt az iskolában, ugye középszinten gimnáziumi fokon, aztán tudományos munkát is végzett, publikált is, fölfigyeltek rá, és így meghívták az egyetemre. És hát talán így lehetne ma mondani, leegyszerűsíteni, hogy bárki megértse, hogy Bencés szerzetes volt közösségen kívül, de szorosan tartotta a közösséggel a kapcsolatot, és idős, ma így mondanánk, nyugdíjas korára visszatért Győrbe, Győrben is halt meg, és egyetemi tanár volt, és ez azt jelenti, hogy Budapesten az egyetemen előadó volt, nyilván szemináriumokat, oktató kurzusokat tartott, és hát így őt megismerték országosan. Nyilván, mivel felvidéki volt, beszélt szlovákul, tudomásom szerint németül, de azért ő megmaradt itthon magyarnak. Éppen a Dinamo elv elfogadtatása körüli vita, vagy hogy tőle származik, vagy mi, ez is mutatja, hogy ő nem nyújtózkodott nyugat felé, Nyugat-Európa felé, ahogy akkor is szokás volt, hanem itthon maradt, és Budán, Budapesten tanított.
És vajon akkor hol élt? Vagy nyilván akkor ott Budapesten nem volt bencés, ez volt egy lakása, vagy?
Igen, egy magánlakás, és úgy mondjam, úgy szervezték meg, hogy a tanári fizetéséből hát gondoskodtak, tehát a háztartásban segítséget kapott, és ő még nagyon azt lehet mondani, hogy szerény visszahúzódó tudós ember volt, tehát ő még társadalmi életet sem él. Egy kedves anekdotát hadd illesszek bele itt a beszélgetésünkbe, már Győrött volt ismét rendi közösségben, és a fiatalabbak mondani, Ányos atya, Ányos páter, jöjjön el holnap délután, nagyon finom sört kaptunk, sört iszunk, és akkor huncutul, hunyorgó szemekkel megkérdezte, és a rendtárs urak honnan tudják, hogy holnap délután 5 órakor szomjasak lesznek?
Óriási.
Majd azt mondom, hogy ez az ő racionális gondolkodására nagyon jellemző anekdóta.
Igen, valahogy ebben a korban, 19. században, meg aztán még a 20. század elején is ezek a paptanárok nem voltak azért ritkák, akár az egyetemeken sem. Tehát, hogy ilyen értelemben biztos nem volt ez annyira egyedülálló az ő ilyen jellegű életútja. A mi számunkra ez már talán kicsit olyan, hát olyan anakronisztikus, de most már nem nagyon mutatkoznak ilyen emberek az egyetemeken.
Szabad ehhez hozzáfűzni, ez egy nagyon érdekes. Nekem, aki a rendtörténettel foglalkozom, ez egy néha nagyon komoly kihívás. Gondoljuk el, nagyon korán, fiatalon indulnak el a szerzetesi pályára. Sokszor azt sem tudják szegények, hogy még mi vár rájuk, de hát ez a 19. század. Egyszerű, szerény, jobbágy gyerekeknek a felemelkedési pályája lesz a tanító szerzeteknek a létezése. És akkor tanári diplomát szereznek, azt mondom, hogy az átlag tanít ciszterként Székesfehérváron, bencésként Kőszegen, Győröt, Sopronba, és még lehetne sorolni premontrejeket, mindenkit nem tudunk elmondani. És akkor akadnak köztük, akik tényleg zseniális, hogy mondjam, filológusok, így Erdélyi László a bencések közül, aztán Rónai Jácint, Rómer Flór is a magyar régészet megalapítója, így mondanám, szellemileg ezek kinőnek egy szerzetes rend és egy vidéki iskola keretei közül. És ezeknek aztán a megnyíló budapesti szellemi élet katedrát biztosít, és részt vesznek a tudományos életbe. És ezzel néha az is vele jár sajnos, hogy a rendi közösségüket el kell hagyniuk. Na most nem hitetlenségből, vagy hát hamis, hanem így mondom, a tudományos karrierje azt kívánja, hogy Pesten legyen. És ezt látom piaristáknál, premontreieknél, bencéseknél, és azt kell mondanom, hogy a történettel foglalkozónak nagy megértéssel kell ezeket a karriereket, ezeket a tudományos pályákat, és aztán különleges életviteleket kezelni, mert nagy szellemi jóval ajándékozták meg a magyar történelmünket, a szellemi valóságunkat. Ahogy felsoroltam, újra nem akarom elmondani, kik azok a bencések.
Igen, de hát aztán akkor élete végére szépen visszatért ő a rendi közösségbe.
Igen, van, aki visszatért, például Jedlik Ányos, de van olyan, aki nagyváradi kanonok lett, és a kanónia bevételével szépen megélt, de nem csak szépen megélt, hanem nagyon sok szociális jó cselekedetet is hajtott végre. Tehát ez egy külön kategória, amivel érdemes lenne foglalkozni, és az ő életüket bemutatni. Érdekes ez Milán nekünk.
Hát nagyon érdekes.
Mert hogyha hátra nézünk, akkor a mi életünk is az, hogy 18-20 év körül beléptünk valamelyik a három létező férfi szerző, piarista, ferences, bencés, és akkor hát azt mondhatom, még püspök is lett belőlük, úgyhogy
ilyesek a közösség. Ez is egy rendkívüli életút azért a tiéd. A lényeg az, hogy igen, tehát, hogy Jedliknek tényleg úttörő munkája volt, nem csak a tudományos téren, hanem hát azért is, mert nem állt rendelkezésére nyilván olyan szertár, ami manapság egy iskolában, hanem hát biztos ő készítette az eszközöket, és akkor talán ez is ki van állítva, hogy Győrben, jól
igen,
értettem
igen,
ezt?
Igen, hát ez, hogy mondjam, itt a megfogalmazással beletaláltál, mert ezek a fizikusok, majdnem azt kell mondani, hogy attól függ, hogy milyen természettudományos tanár volt az elődjük, lehet, hogy egy üres vagy egy hiányos fizikaszertárt örököltek, és évtizedek szorgalmas munkájával nem csak tanítottak egy-egy városnak a gimnáziumába, hanem a szertárt is létrehozták, és Jedlik is egy folyamatosan, ahol volt, szertárt bővítő, építő szerzetes paptanár volt, és ez Győrben megvan a hagyománya, a hagyatéka, és be tudjuk mutatni mindazokat a motorokat, eszközöket, elektromos kísérletek, illetve hát már eszközkísérleteket, amit Jedlik Ányos fabrikált, hosszan tűnődött rajta, megvalósított.
Hát, nem is olyan könnyű felidézni már egy ilyen életutat, még hogyha ilyen hosszú volt, egy ilyen bő 130 év távlatából, hogy ő hát itt élt ezen a földön, úgyhogy hát nagyon szépen köszönjük a kis bemutatást, meg összefoglalót az életéről. Hát azt mondjuk, hogy szerintem hamarosan fogunk más ügyben is beszélgetni, remélhetőleg. Úgyhogy köszönjük a ma reggeli rendelkezésre állásodat, és hát akkor éljenek a bencések.
Megtiszteltetés volt számomra, hogy Jedlik Ányos rendtársamról néhány szót mondhattam.
Köszönöm szépen, dicsértessék, és mindenre kívánom.
köszöntjük a hallgatókat ismét itt a vasárnapi napindítóban. És hát nagyon érdekes volt Várszegi Asztrik püspök atyának a Jedlik Ányos atyáról való visszaemlékezése. Nem tudom, hogy azok a szavak, amiket itt Dinamo elvet és egyebeket hallgattunk, arról te esetleg még mást is fel tudsz idézni. Ugye a Dinamóról nekem az jut eszembe, hogy a biciklijeink még azért egy jó pár évvel ezelőtt a, nem tudom, világítást abból nyerték. De hogy néztem ilyen videót, ahol ő által a kitalált Dinamo elvet próbálta valaki megmutatni diákoknak, és hogy mintha ez nem is lenne olyan könnyű erre rájönni, vagy hogy ő mire használta a Dinamót, vagy lehet, hogy nem is erre kell gondolnunk. Meg lehet, hogy ő az elvet találta ki alapvetően. Mi az a Dinamo elv?
Igen, tehát arról van szó, hogy a mágneses térben, tehát egyszerűen mondjuk fogunk egy patkómágnest, és akkor annak a két vége, ugye az egyik az északi és a másik a déli pólus. Ha ebben a mágneses térben mi egy vezetőt mozgatunk, akkor abban a töltések elmozdulnak. Ha ezt a vezetőt, ezt egy zárt áramkörré tesszük, akkor abban áram indul meg. Tehát ugye nagyon, ezt hívjuk elektromágneses indukciónak, ezt a jelenséget, ami azért nagyon érdekes, mert tehát arról van szó, hogy egy olyan vezető körben, vagy vezető hurokban, tehát egy zárt fém körben indul meg áram, elektromos áram, amiben nincs áramforrás. Tehát nem dugtuk be a konnektorba, nincs ott egy zsebtelep vagy elem, hanem az hozza létre ebben a vezetőben a töltések mozgását, hogy ezt a vezető darabot mágneses térben mozgatjuk. Na most tulajdonképpen ebből jön az elektromágnesnek az elve. Az elektromágnes az azt jelenti, hogy van két mágnes, és a közöttük lévő térben hát nem is egy egyszerű ilyen vezető hurkot mozgatunk, hanem egy tekercset. Tehát magyarul felcsévéljük ezt a vezetőt, és akkor már nem egy darab vezető hurkot, hanem sok vezető hurkot mozgatunk ugyanabban a mágneses térben, és akkor ez azt jelenti, hogy ott hát nagyobb feszültség jön létre, nagyobb áram fog megindulni, amit akkor utána már valamire használni is tudunk, például egy zsebizzót működésbe fog hozni. Na most a dinamó az még egy lépéssel több ennél, méghozzá az, hogy az így meginduló áram segítségével, ugye az is nagyon fontos, hogy nem csak fix mágnesek hoznak létre mágneses teret, hanem egy tekercs is. Tehát, hogyha egy tekercsbe áramot vezetünk, most nem arról van szó, hogy ezt a tekercset mozgatjuk mágneses térben, tehát most egy másik jelenségről beszélek, méghozzá arról, hogy egy tekercsbe áramot vezetünk, akkor az mágneses teret hoz létre. Egy tekercs, ami egy ilyen hosszúkás fölcsévélt, ugye drót, az körülbelül úgy fog viselkedni, úgy működik, mint egy rúdmágnes. Van egy északi, meg egy déli pólusa. Na most a dinamo elv az nagyon egyszerűen annyi, hogyha én két fix mágnest használok, hát akkor azok olyan erősek, amilyen erősek. Tehát magyarán szólva, hogyha én köztük forgatok egy vezetőkeretet, vagy akár egy tekercset, hát akkor abban indukálódik valamekkora áram. De hogyha én ezt az áramot, ami ott megindul, ezt részben arra használom, hogy a elektromágnesként működjenek, és azt a mágneses teret erősítsék, amiben forgatom ezt a tekercset, akkor ez egy öngerjesztő folyamat lesz, akkor ez felerősíti a mágneses teret, amiben mozog a tekercs, akkor ennek következtében abban nagyobb áram fog indukálódni, az még erősebb mágneses teret hoz létre, az még nagyobb áramot hoz létre ebben a köztük forgatott tekercsben. Tehát tulajdonképpen, hogyha ezért ez egy ilyen kis szerkezetbe elférte, mint ami a bicikliken is volt, és ez elég jó fényt tudott adni ugye a bicikli lámpájának. Nyilván ez nem fog a végtelenségig erősödni, ez az öngerjesztő folyamat, hogy, mert hát van elektromos ellenállás is, meg ahogy egyre erősebb elektromágnesek jönnek létre a növekvő áramerőség miatt, úgy egyre nehezebb forgatni benne a tekercset, mert hát nyilván valahogy az energia megmaradást ez nem győzi le a semmi, tehát hogy valamiképpen a mi általunk befektetett mechanikai munkával állítjuk elő az elektromos energiát. Tehát, hogy ilyen értelemben persze akkor valahol nekünk egyre több fizikai munkát kell ebbe belefektetni. Tehát, hogy nem fog ez a végtelenségig erősödni ez a folyamat, de mégis ezzel az öngerjesztő folyamattal, hát egy ilyen kicsike szerkezet mégis egy jelentős elektromos áramot tud előállítani, vagy hát most mondom, a bicikli lámpát ismerjük azért leginkább ebből, úgyhogy a dinamó elvnek ez a lényege, tehát hogy egy öngerjesztő folyamat, amiben az elektromágnesesség játszik szerepet, illetve az, hogyha mágneses térben vezetőt mozgatunk, abban elektromos áram jön létre, de ezt a létrejövő elektromos áramot, ezt részben nem csak az izónak a működtetésére használom, hanem arra is, hogy azokat a mágneseket erősítsem, amiben mozgatva ez a tekercs létrehozza, vagy amiben hát akkor indukálódik az elektromos áram. Na hát nem biztos, hogy nagyon érthető, vagy követhető, de hát valami ilyesmi ez a dinamó el. És hát a szódavizet pedig hát én minden nap fogyasztom Jedlik Ányos találmányai közül, úgyhogy...
Egyébként a szóda a vízben mit kell feltalálni? Tehát az, hogy hogyan kerül széndioxid a vízbe, ez volt az ő ötlete? Vagy
hát ezt nem tudom pontosan, de valószínűleg az, hogy hát ipari módon akkor a széndioxidot milyen arányban vezessék a vízbe, hogy az ottan ne durranjon szét a palack, és hogy nyilván azt meg kellett szerkeszteni, azt az eszközt, hogy hát az ne a levegőbe menjen el, hanem akkor azt utána úgy lezárják azt a palackot, ugye, hogy akkor az forgalmazható legyen.
Na hát kétségkívül mi is szódavízfogyasztók vagyunk, úgyhogy Jedlik Ányos nevére szeretettel emlékezünk vissza. Még visszakanyarodva a hegymászás témára, ugye Edmund Hillary mai napon veszítette életét, de már 88.
Tehát 88
éves korában, ugye mondják, hogy a jó hegymászó az öreg hegymászó, tehát ő ezt mindenképpen teljesítette, hogy... Neked mi a legkedvesebb csúcs élményed? Ugye nem mindenki tudja, hogy te is egy hegymászó vagy tulajdonképpen, és van-e valami, amire mondjuk egy hegycsúcs, amire szívesen emlékszel vissza, vagy a kedvenceid közül mondanál le valamit?
Hát egyetlen percünk van hátra, úgyhogy az én hegymászó teljesítményem bemutatására ez bőven elég lesz. Hát igazából mindegyik szép, tehát a Hálshegytől kezdve itt a budai hegyekben, vagy a Pilisen keresztül jártam a Tátrában, erdélyi Kárpátokban, Alpokban is. Tehát tulajdonképpen tényleg mindig azt egyet kell megmászni, ami előttünk van, és annak kell örülni. Úgyhogy hát nagyon szeretem a havat, a jeget, úgyhogy mind a téli hegycsúcsokat, meg hát lecsereket is nagyon szívesen nézem. Ahogy Pintér Gábor mondta, az én hegymászó teljesítményemet, ezt nem kell úgy számokban vagy nevezetes csúcsokban mérni, mint ahogy Edmund Hillary-ét és társait. De a mi időnk lejárt, a hírekkel folytatjuk.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.